Elemelgetik az ágyakban a dunnákat. Az iszonyatos. Egyetértően bólogattunk, hiszen ezt mi is jól ismertük. Vajon miért számított minden termelő között egyedül, törvényen kívüli ellenségnek a szőlős gazda? Ugye nem tud válaszolni. Mi sem tudtunk. Ittunk, s én újra töltöttem. Erről jut eszembe, inna még egy pohárkával. Á, attól ne tartson. Ez a bor, orvosság, csak jobb kedve lesz tőle. Mint ahogy Kata asszony is, egy-két pohárka után lágyabb húrokat kezdett pengetni. Hiszen nem haragszom én a fináncokra, mondta elmerengve. Nem bántottak engem soha. Csak ne lenne fegyverük. Mindenfélét hallok róluk, és rossz álmaim vannak, mintha éjjel eldugott pálinkát keresnének a párnám alatt. Leszedik rólam a meleg paplanomat. A szép asszony meleg paplanáról jó volt hallani. A tanácstitkár szeme felcsillant. Jankovics Feri is felemelte a fejét, majd a poharát is, és azt ajánlotta, ne törődjünk most szomorú dolgokkal. Kata asszony a harmadik pohár bor után levetette a köpenyét, könnyű kis világos zöld, horgolt blúz maradt rajta, és muszlin sál a nyakán. Arca kipirult, szeme csillogott. Az ajtóban Gizi néném jelent meg egy nagy tál gőzölgő pogácsával. Szinte ugyanabban a másodpercben megérkezett Szabó öcsi egy rákosi képpel a hóna alatt. A Szabóék szomszédaim voltak, sőt, rokonaim is a feleségem révén, mint sokan mások a hegyben. Az öcsi akkor még nagy kamasz, valami udvarosféle állást töltött be a kisfaludi ház vendéglőben. Onnan hozta a képet. Igen, nem volt abban semmi különös, hogy valaki rákosi képet cipel a hóna alatt csak, amivel indokolta. Láttam többször, hogy a sógorom, mármint én, ha üldögél a diófa alatt a fűben, egy kócos deszkadarabot tesz a térdére, azon írkál. Gondoltam, ez sokkal jobb volna arra a célra. Szép, síma a hátsó fele, meg tágas is. Ebben igaza volt a gyereknek. Megköszöntem a figyelmességét, de míg töltöttem neki, megkérdeztem, nem lesz-e baj ebből? Á, csak nem hiszi, hogy loptam, mondta sértődötten. A főnök úrnak telefonáltak a központból, hogy már nem szokás a falon tartani. Így hát nekem adta. Azt mondta, csináljak vele, amit akarok. Én meg a sógorkámnak ajándékozom. Erre ittunk. Jankovics Feri nótázni kíván, de alig, hogy elszalasztotta öcsit, hogy szerezzen valakit, akinek van citerája, megint jó okunk támadt az ivásra, mert belépett Karika. Karikáról meséltem már, nem? Ő volt az, aki jelenségnek nevezte, amikor a sirályok megszálltak bennünket. De az jóval később volt. Ezen az estén, amiről beszélek, nagy örömmel fogadtuk őt, mert úgy tudtuk, börtönben van. Semmi az egész, mondta vidáman. Kis bűn, kis büntetés. Jóformán letelt a vizsgálati fogsággal. Még a hajamat sem vágták le. Kértük, mondja el, mi történt. Karika sosem volt zárkózott ember, most is készséggel elmesélte, hogy előadást tartott az orosz lélekről, mert szent meggyőződése, hogy azt az ő klasszikus irodalmukból kell megismernünk. Megismernünk és megszeretnünk, nem pedig megítélnünk frontszolgálatos katonák és hivatalos személyiségek példáin. Abból indult ki, hogy a történelem a ma nagy fordulata után sorsunk beláthatatlan időre összeköttetett ezzel a néppel. Halálos vétek lenne félreérteni őket, és ostoba vakság, amikor itt fekszik előttünk, magyar fordításban a világ legnagyobb irodalma, benne az orosz lélek kimeríthetetlen mélységeivel, erényeivel, bűneivel, ellentmondásaival, és elragadó szépségeivel, esendőségével és szeretetreméltóságával. Nem, persze, hogy nem ezért csukták be, hanem azért, mert elkövette azt a hibát, hogy szónoklata hevében bizonyos Miskin hercegre hivatkozott. Hát nem érti? Egy herceget hozott fel jó példának. Na látja. Becsukták nyomban, csak az volt a szerencséje, hogy bírái hajlandók voltak őt is félkegyelműnek ítélni, mint a ma Miskin herceget a pétervári társaság. Ezért aztán hálás is volt Karika, mert mibe került volna nekik, ha ehelyett egy ellenséges hatalom ügynökének tekintik. Nem igaz? Na, ugye. Ittunk hát az egészségére. Ígyünk most is. De lám, hogy elkalandoztam. Hiszen én Kata asszony tündökléséről kezdtem mesélni. Ez akkor kezdődött, amikor öcsi visszajött. Ha nem is citerás vendéggel, hanem egy szépséges, korkováni lányjal, akinek a nyakában kopott kis gombos harmonika függött, és aki, mikor meglátta Jankovicsot, kérés nélkül hasára vette a harmonikát, és rázendített. Ó, mely sok hal vagyon az nagy Balaton, baha, baha, raha, minden ágon egy mérő mak. Így aztán. Idejesen volt a költőnek, hogy a citeráért szót emeljen. Erről a dalról volt ismeretes mindenek felett a hegyoldalt átfogó, hatalmas basszus hangja. Katalin asszony is szíven találtatott, hiszen balatoni halászlánynak született akkor is, ha a papája nem teregette csónakból a hálót, hanem tekintélyes ura volt a nagy tó halgazdaságának. Vette magának a bátorságot, és belekontárkodott legendás hangú szőlő szomszédjának énekébe, és kiderült, hogy kellemes csengésű, kedves hangja van. Példáját követték mások is, akiknek volt annyi önbizalmuk, és következtek sorba régi népdalok, amelyekben Kata asszony kimeríthetetlen volt. Mikor pedig a hangulat jócskán megemelkedett a poharak felett, műfajt váltott, táncolni támadt kedve, és akkor Karikával rendkívül mulatságos bemutatót tartottak a két háború közötti divattáncokból. Hol apacsos, hol elnépiesedett stílusban a közönség nagy vidámságára. Egyszer már inni kellett a muzsikus lánykának is, ivott is derekasan, az alatt Karika felvette a hangszerét. Némi bizonytalankodás után rátalált a kék Duna keringőre, és a fáradhatatlan Katalin asszony ekkor felkérte a korkováni lányt, mert egyedül arról tételezte fel, hogy tud keringőzni. Ő maga a férfi szerepét vállalta, ebből aztán valódi színpadi bemutató lett, megtelt velük az egyetlen párra méretezett tánctér. Kata asszony pergette könnyű partnernőjét, ernyőként felnyílt annak berakott szoknyája, hófehér alsó neműje vakított bennünket. Később egészen szabadjára eresztette. Csupán a nagyobb égitest vonzó erejével tartotta körében, de olyan biztonsággal, mint a nap a bolygót. Égi jelenséggé vált az uraságné és a porleány tánca. Katalin asszony arca szeme tündöklött a gyertyafényben, és olyan méltóság áradt belőle, hogy elállt a lélegzetünk. Tanácstitkárné halkan áhítattal mondta. Istenem, olyan szép ez, mint a hattyúdal. Másnap vásároltam meg Katalin asszonytól ezt a hatalmas prést, mert akkor kezdte eladogatni ingóságait. Szép nagy szőlőjében pedig egyre gyorsabb léptekkel haladt a közepe felé a határairól támadó tüskés bozót.